A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Nyikos Attilával, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezetőjével. És itt az első részben egy kicsit így a gázról kezdtünk el beszélgetni, aztán ott is maradtunk, mert én magam is be kell valljam, hogy megdöbbentem azon, hogy bár számomra úgy tűnt, hogy a kormányinfón bejelentett 2 milliárd köbméterre emelhető magyarországi gázt kitermelés, az egy nagyon visszafogott vállalás, tehát hogy akár ennek a többszöröse is kitermelhető lenne évente. És hát aztán ennek kapcsán sok mindenről beszélgettünk Nyikos Attilával. És azt hiszem, hogy még egy majd visszatérünk a gázra, illetve nem, maradjunk a gáznál, de akkor lépjünk egyet tovább, hiszen pont itt a gáz kitermelés és az energiafüggőség csökkentésének érdekében tervezett beruházások kapcsán beszélt arról a miniszter, hogy gázturbinás erőműveket tervez építeni, vagy erőművet tervez építeni a kormány. Akkor ez most azt jelenti, hogy ez a zöld gondolkodás feladása?
Nem, egyáltalán nem. Fura lesz, amit mondok így első hallásra, de ahhoz, hogy növelni tudjuk a megújuló energiatermelés, sztohasztikus energiatermelésnek a mennyiségét Magyarországon, átmenetileg hozzá kell növeljük, és hozzá kell igazítsuk a fosszilist, a földgáz alapú energiatermelést, ugyanis kiszabályozó energiára szükségünk van, és az pedig a legkönnyebben és legkézenfekvőbb módon ezekkel a nagyon gyors indítású, kombinált ciklusú gáztüzelési erőművekkel lehetséges. Zárójel, hozzáteszem, hogy akkor, amikor annó például a Mátrai erőműnél ebben gondolkodtunk, akkor már olyan turbinákról gondolkodtunk, amelyek képesek a hidrogénnek a fogadására is. Tehát keverhető bele a hidrogén, és oda-vissza lehet fel és letekerni a mindkettőnek a mennyiségét egymáshoz képest.
Ez nagyon jó, hogy behoztad ide ezt a történetet, mert ugye én azzal indítottam a beszélgetést, hogy majd beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy a jelenlegi állapotok közepette, illetve ha esetleg így beindul ez a gázkitermelés Magyarországon, meg hát ugye egyáltalán Európa úgy néz ki, hogy egy picit, mintha visszább vett volna a zöld célokból a nagy rettegésben, hogy nem lesz elég földgáz, meg nem lesz elég energia, meg hideg lesz télen, meg és lehetne sorolni itt a rettegés különböző fokait. Szóval, hogy újra üzembe álltak a szenes erőművek, és a többi, tehát, hogy nagyon sokan a zöldek különösen attól rettegnek, hogy itt az lesz, hogy akkor most kéziféket húz mindenki, hogy innen nem megyünk tovább.
Nem, én nem gondolom így, hogy ők visszavettek volna ezekből az ambíciókból. Én inkább azt gondolnám, hogy sokkal felelősségteljesebbek lettek, és sokkal reálisabbak lettek, és úgy mondom, hogy visszajöttek a földnek a közelébe. Én tudom azt a brüsszeli belső berkekből, hogy folyamatosan állandó küzdelem és harc ment a környezetvédelmi igazgatóság és az energetikai igazgatóság között. A környezetvédelmi nyilván te is gondolhatod, hogy milyen elképzelésekkel jött a zöld átmenettel kapcsolatba, és a DJ Energy munkatársai pedig alig bírták őket visszarángatni a földre, és amikor ugye azt látjuk, hogy túlzottan ambiciózusnak, vagy egész egyszerűen irrealisztikusnak tűnő dolgokkal és ötletekkel állnak elő, akkor ennek az az oka, hogy ezekben a ottani küzdelmekben ők győztek az adott kérdésben, és nem pedig azok, akik ezt a kérdést azt reálisan át tudták gondolni megavatórára, fogyasztókra, zöld átmenetre és ezekre a kérdésekre kihegyezve.
Na tehát, hogy akkor visszatérjünk a gázra. Ugye itt az előző részben elhangzott, hogy akár Magyarország energia vagy gáz szükségletének az egészét is megteremelhetni Magyarország, vagy az azért túlzás?
Hát én erre most még nem mernék, úgy mondom, hogy mérget venni, vagy letenni a nagy esküt, de az, hogy a lakossági fogyasztásnak a mennyiségét magunk részére biztosítani tudjuk, az viszont biztos. Uh-huh. És akkor, hogyha a lakossági fogyasztás már megvan, földgáztárolókban ott pihen a magyar gáz, akkor azért minden miniszterelnök nyugodtan alszik.
Igen. Na, akkor, tehát akkor a gáz az egyrésztről lehet a megoldás, illetve Magyarországon akkor ezek szerint van elég gáz, és akkor ez még nem is visszalépés a zöld céloktól. És ezek a gázturbinák, vagy gázturbinás erőművek, ezek megépíthetők a régiekben. Tehát ha vannak olyan, mondjuk itt van például a Mátrai erőmű.
Igen.
azzal kapcsolatban itt évente változtak a tervek, hogy éppen mi lesz vele, bezárják, újra nyitják, nem tudom mi. Most ott például megérni akár egy gázas...
Megérni a gáz, és megérni egyébként ott a lignit. Ugye ott több blokk van, lehetne ott csinálni két földgázos blokkot, és lehetne csinálni ugye a jelenlegi, ugye a ma bejelentett 200 megawattos, az pedig lehetne egy korszerűbb lignit blokk. És ennek a megépítésének az ideje, hát COVID előtti időkben egy olyan 1-2 év, most olyan 2-3 évre lehet tenni, és nagyságrendileg valahogy én olyan 100 és 150 milliárd forint közé tenném ennek a új lignit blokknak a létesítési költségét, és nagyon fontos tudni, hogy a generátor rész az ott jó. Amit cserélni kellene, az a kazánblokk, ami egy régi olyan szovjet berendezés, amit szerintem a méhtelepen nem szívesen vennének már be, és ehelyett kellene vagy egy újat legyártatni, vagy, és akkor itt szintén úgy mondom, hogy a használt és másodlagos piac felé fordulva, az NSK-ból egy leszereltet megvásárolni. De azért zárójelben tegyük azt hozzá, hogy nem biztos, hogy az NSK-ból lehet egy ilyen blokkot vásárolni, vagy egy 200 megás blokkot. Németországból, mert ott is éppen most érnek vissza a szén és a lignit korszakába.
Tehát akkor lehet, hogy használtat nem is lehet venni. Most már.
Hát én azért bíznék benne, hogy lehet vásárolni. Az biztos, hogy nagyon fel tudná gyorsítani ennek az erőműnek a retrofitjét. És azért azok a készletek, amik lignitből ott rendelkezésre állnak, azok körülbelül 100 évre elegendőek.
Aha. De hogy egyébként a jelenlegi árak, mert ugye az elektromos áram ára az is az egekben van. Most a jelenlegi árakat mennyire lehet alul, vagy csökkenteni ezzel?
Maximálisan lehet vele csökkenteni. Ez egy annyira olcsó termelési mód, és minden ott van hozzá. Gondold meg, ott van a villamos csatlakozás hozzá. Ott van hozzá a munkaerő. Ott vannak hozzá azok a szakemberek, ott vannak hozzá azok az egyszerű munkások, akik ebben benne éltek, ebben a lignitben. Itt semmiben nem kerülne ezt, így mondom, hogy újraindítani. És akkor, amikor szükséges térni valami másra, akkor pedig a másik utat választ egy pillanat alatt. Tehát, és ennél az áramnál, hát én nem tudom, hogy mi lenne olcsóbb, talán csak a Paks egy le olcsóbb a mátrai lignitnél.
Hát erről is szó volt, hogy azt talán még inkább meg kéne hosszabbítani, vagy további hosszabbításokat.
Igen, maximálisan egyetértek egyébként a kormánynak ebből a szándékával. Én is szerintem ez egy jó ötlet, hogyha ezek a blokkok, ezek bírják, és biztonságos, ezt nyilvánvalóan az Atomenergia Hivatal ezt pontosan meg tudja majd ítélni.
Ne feled szavad, csak hogy eszembe jutott, hogy ezek ilyen nagy alaperőművek. Tehát itt arról beszélünk, hogy ezeket egyszer begyújtják, különböző idő horizonton kell benne gondolkodni, de mondjuk, hát ha mondjuk az atomerőművet nézzük, az tart a legtovább, ha egyszer az beröffen, az tolja az energiát. Mondjuk a szenes erőmű sem az a rángatható, klasszikusan rángatható történet, erre kellenek a gázos erőművek. Hol maradt tér a további napelemes megoldásokra, mert ugye ez meg ugye kormányprogram, hogy minél több és minél nagyobb erőmű kell.
Hát én inkább úgy pontosítanám azt, amit mondtál, hogy amikor azok a nagy ipari beruházások és azok a nagy üzemek, azok tényleg megkezdenék a működésüket, amelyek az elmúlt évek alatt itt Magyarországon folyamatosan létesültek, akkor a magyar villamosenergia fogyasztás az lényegesen meg fog nőni. És akkor az a rész is benne, ami úgy mondom, hogy zsinór termelési rész, annak is nőnie kell, meg annak a résznek is az is nőni fog, ami a sztohasztikus rész és a megújuló rész, illetve az ehhez tartozó szabályozó energiának a mennyisége. Tehát, ha lehet ilyet mondani, nincs az az energia mennyiség ma Magyarországon, amit ha új erőműként megépítenénk, azt ne tudnánk mi magunk elfogyasztani. És a saját megtermelt energiánál olcsóbbat pedig én nagyon tudok elképzelni.
Hát talán egyet az el nem fogyasztotta. Tehát a takarékoskodás, és akkor erről is beszéljünk egy pár szót, mert amikor ma bejöttél és mondtad, hogy hú, hát örül a lelked, hogy micsoda ötletekkel állt elő a kormány, de azt mondtad, hogy azért van egy kis üröm is az örömben, mert hogy nem esett szó arról, hogy hogyan lehetne mondjuk a fogyasztást csökkenteni, például ugye, amiről én is itt az ingatlanos műsoromban rendszeresen beszélek szakértőkkel, hogy a lakóházak, és különösen ezek a kádárkockák, hát ők felelnek a kibocsátásnak is a jelentős részéért, meg hát az energiapazarlásért is.
A mai kormányinfón kettő téma nem került szóba, Ezzel együtt én pontosan tudom, hogy benne van a Nemzeti Energiastratégiában és benne van a tervekben. Az egyik az egy olyan, úgy mondom, hogy nemzeti hőszigetelési program, amikor leszigetelnénk Magyarországon a teljes ingatlan állományt, a kádárkocka vidéki házaktól kezdve a belvárosi irodaházakig, a régiekig, meg a régi társaságok, mindent leszigetelnénk, ez ugye az egyik dolog. A másik a geotermia, ami nekem nagy szívfájdalmam, hogy nem kap elég teret, mert valahogy nekem úgy tűnik, hogy mindig megfeledkezünk róla, valahányszor alkalom adódik rá. És itt lenne a lehetőség, hogy egy új, olyan fajlagosan olcsó zsinórtermelő energetikai energiaforrást alkalmazásba állítsunk nagy mennyiségbe, ami nem csak fűtésre, hűtésre, kaszkádrendszerben, mezőgazdasági termeléshez, tényleg az istálló fűtéstől kezdve a melegházakig, növényházakig mindent ki tud szolgálni, hanem még ezen felül áramot is lehet vele készíteni. Tehát, hogyha Magyarországon lenne egy olyan pilotprojekt, ahol megnéznénk azt, hogy nagy mélységű 2000 méter alatti geotermiával milyen áramot lehetne itt fejleszteni, akkor én annak tényleg levett kalappal szalutálnék. Az egyetlen olyan példa, ami mostanában van, az a tótkomlósi geotermikus erőmű, amelyiknek azt hiszem olyan 15 megawattos teljesítménye van jelenleg, elkészültek vele, és most már csak üzembe kellene, így mondom, helyezni, és én beszélgettem nemrégiben az ügyvezetővel, aki azt mondta, hogy a Tótkomlósi az 15 megawattról, a rezervoármérnök szerint nagyjából olyan 60-70 megawattos áramtermelésre is felfokozható lenne. Tehát elbírna annyit visszasajtoló kutakkal minden, úgy, ahogy kell, a nagykönyve, ahogy megvan írva, 60-70 megawattot tudna termelni. Na, ilyen erőművekből például Magyarországon lehetne szintén csinálni egy programot, hogy legalább ilyen 500-700 megawattot ezekből összeszedni megyénként, mert az is egy mondás nálunk az iparban, hogy Magyarországon minden elrontott szénhidrogénkút egy sikeres geotermia.
Tehát, hogy abból is van úgy, mint a gázkutakból ledugózva egy csomó az országban?
Igen, abból is. Szintén az Energiahivatalnak a weblapjáról letölthető a Magyarország Geotermikus Felmérése című könyv, amit anno azért készítettünk el, hogy minden falu, minden polgármestere a GPS koordinátákat megadtuk nekik, hogy hol vannak a ledugózott kutak, amelyekben 40 Celsius foknál magasabb hőmérsékletű víz van, kisétálnak a mezőbe, beledugnak a kútfejbe, körbenéznek, hogy mit lehet ott ebben csinálni, és biztos, hogy lehet valamit vele kezdeni.
Hát ha más nem melegházat üzemeltetni, és hát látva a zöldségárakat tavasszal, meg télen, azért ez egy elég komoly lehetőség lenne.
Igen. De akár, hogyha nézzük ezt a szénhidrogén, vagy széndioxid csapdázást, illetve, hogy mit csináljunk a széndioxiddal. Tehát, hogyha ilyen mennyiségű széndioxidja van egy embernek, és egy mezőgazdasági ország, én már hallottam olyan példákat, hogy ugye hatalmas nagy fólia városok vannak, amelyeket paradicsommal, paprikával teleültetnek, és utána széndioxiddal megtöltenek, és fele annyi idő alatt kétszer akkorára nő meg a növény, és egyben elnyelte a széndioxidot.
Hát igen, ezek azok a zöld megoldások, ami miatt nekem is mindig, amikor hallok róluk, örül a szívem és örül a lelkem, hogy ezek vannak. Hát ezek mind lassabban valósulnának meg, mert mindenki csak a költséget látja sokszor benne. De hogy visszatérjünk az energetikához, meg akkor ha már tényleg úgy mutattalak be, hogy a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezetője, akkor itt még van egy kis időnk a beszélgetésből. Talán beszéljünk tényleg arról, amivel kezdtem is, hogy jelenlegi helyzetben hogy állnak ezek a hidrogénügyek, és felgyorsítható-e, vagy érdemes-e felgyorsítani, vagy fel lehet-e egyáltalán gyorsítani, tart-e már ott a technológia, hogy bizonyos egyéb fosszilis üzemanyagok kiváltására, vagy bármilyen más technológia kiváltására, ami most drága, bizonytalan, nem elérhető, fokozza azt a bizonytalanságot és az inflációt, amiben most élünk, hogy esetleg ezzel lehetne gyorsítani, vagy az energetikában ezt nem lehet így egyik napról a másikra, hanem itt hosszú-hosszú időre van szükség.
Hát az energetika az nem a gyors táncok közé tartozik, de az biztos, hogy amikor a fosszilis energiatárolás felől elmozdulunk a megújuló felé, és hosszú távon szezonálisan így mondom, nagy mennyiségű energiát szeretnénk tárolni, akkor a hidrogén az egy kézenfekvő megoldás. Már ma. És ezeknek a rendszereknek a létrehozása, ez ma még fajlagosan drága, és ez tény, de nagyjából ugyanazt az utat futják be, hogyha a trajektóriáját nézem ennek, mint amit a fotovoltaikusok és a napelemek futottak be a 90-es évek óta. Hogy akkor is csillagászati áron voltak az első napelempanelek, szennyvicspanelek, és most meg már úgy dobják az ember után, szó szerint.
Tényleg azt néztem is, hogy még a tavaszhoz képest is úgy, hogy közben nagyon gyengült a forint, még lejjebb ment egy 4-5-6-7-8, tehát mindegyik ilyen kis háztartási napelem megoldásnak az ára. Nem sokkal, de hogy nem drágult, hanem olcsóbb lett.
Így van. Az elterjedtség meg ugye, hogy hányan használják, és mennyire általános. Ez egy óriási költségcsökkentő tényező.
Értem, de akkor, hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez, akkor már most érdemes is lenne ilyen csillagászati áron, vagy itt maradhat az a megoldás, hogy akkor várjunk, amíg a gazdagabbak majd begyorsítják ezt a történetet, és majd ők elkezdenek építeni ilyeneket, és akkor majd mi akkor kezdünk el. Már van gázunk, ugye, mert mondtad, hogy gáz az van.
Igen. Ugye gáz az van, földgáz az van, de hogyha az energiafüggetlenség irányába törekszünk, és az energiafüggetlenséghez hozzáadjuk azt, hogy mindezt zöldülve szeretnénk megtenni, akkor ez a hidrogén nélkül ma már egész egyszerűen nem lehetséges. Tehát a hidrogén a jövő ebből a szempontból, és azoknak az országoknak is jövőt biztosít, akinek nincsenek saját szénhidrogén készleteik. Tehát ez, én azt gondolom, hogy itt az energetika és a mobilitásnak a területén lehet, hogy nem a mai, ezen a következő télnek a megoldása a hidrogén, de hogy 5 éven belül már számottevő lesz, arról meg vagyok győződve.
És akkor ugye a múltkori beszélgetésemre visszautalva, vagy beszélgetésünkre visszautalva, akkor is megleptél, hogy milyen hatalmas hát ha nem is tömeg, de azért nagyon sok magyar vállalkozás foglal helyet már csak a szövetségben is, és itt mind magyar tudás van, és technológia.
Így van.
Hogy állnak ezek a vállalkozások, mennyire vannak startkészen, vagy mennyire működnek már?
Ezeknek a vállalkozásoknak, ezeknek jelenleg vannak ilyen futó projektjeik. Tehát ha csak a MOL-t nézem, ők belefogtak már egy ilyen elektrolizáló üzemnek a létesítését.
Ez olyan vicces, hogy valahogy a MOL-t mindig kihagyom ebből, mikor ilyen vállalatokról beszélünk, de hát a legnagyobb.
Magyarország legnagyobb energetikai vállalata az MVM-mel együtt, és hol van az kiírva az épületnek a főbejáratára, hogy nem foglalkozhatnak megújuló energiával.
Jó, hát világos, sőt, hát én örülök is ennek, hiszen ez egy jó hír. De hogy egyébként a kicsik között is vannak nagyon ígéretesek? Vagy akár most megint butaságot mondok, és nem úgy, hogy ígéretesek vannak, hanem ezek prosperáló cégek, csak még nem akkora nagyságrendben, mint
a... Vannak ilyenek, lenne. Jelenleg a fő profiljuk az még nem a hidrogén, de már fölvették a portfóliójukba, pontosan azért, hogy akkor, amikor indul ennek a piaca, akkor nem a hátsó sorba szeretnének állni, hanem pole positionből szeretnének indulni.
Akkor ezek szerint a magyar hidrogén technológiai üzemek vagy cégek, azok mind ilyen pályamódosítást végrehajtó cégek?
Persze, valamennyien az energetikának a területén dolgoztak, vagy valamennyien a járműiparhoz valamiféleképpen kötődnek, és nagyon korán léptek és fölismerték azt, hogy ez az ő szektorukban ez a jövő, ez egy olyan üzletág, amit fejleszteni szükséges, és amiből a jövőben valószínűleg elég jelentős profitot el lehet érni.
Hát ez lesz már a végszó, mert én itt annyira belemelegettem, hogy közben az idők az teljesen elfogyott. Nagyon köszönöm Nyikós Attilának, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.